Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Isten hozta a kedves testvéreket, olyan sokszor jut eszembe ilyenkor nyári vasárnapokon, hogy ez a szent maradék. Bízzunk benne, hogy a többiek is méltóképpen ünnepelnek, mert ha nem így lenne, akkor be kell csukni a kapukat is. Hát miért? Miért tudatosítjuk vasárnapról vasárnapra magunkban azt, hogy Istennel akarunk találkozni, és egymással? Szeretettel köszöntjük Parádi Gyula atyát, aki ugyan nem a mi kórházunkban, ez megbocsátható bűne. Hát megtettük, hogy beleegyezünk, mert mi nem vagyunk erőszakosak, hanem szelídek és beletörődők. De reméljük, hogy annak ellenére, hogy a kórház állami részében gyógyítatja magát, azért sikerül neki meggyógyulni. Mi imádkozunk legalább, hogy ez sikerüljön. Isten hozott, kedves atya. Az énekesek meg féljenek, mert a teológián ő éneket tanított nekünk, és kritikus füllel hallgatja az éneket, de irgalmas szívvel. Ezt a szentmisét nagy-nagy szeretettel ajánljuk föl Balogh András atyáért, aki a legnehezebb évtizedekben volt ennek a kis kápolnának a kápolna igazgatója, és mindig igyekezett ápolni az irgalmas rendi gondolatot is ebben a kis templomban. Egyébként ő volt az, aki a templom belső berendezéseit, az oltárt, az ambót megépítette. Borsos Miklóssal ő készítette el az összes díszítő elemét a kápolnánknak. Ezért is, meg hűséges papi szolgálatáért is kérjük az Istent, hogy adjon neki békességet. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek.
És a tanárkát.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőségünk is.
Amikor a kenyér szaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a vizen járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben fölkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj. Péter kiszállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Fölkiáltott, ments meg, Uram. Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, a keresztény létünkhöz hozzátartozik a megvallás. Talán így is mondhatnám, a vallomás. Te vagy a Krisztus. Ami persze nem elegendő, hiszen kereszténynek lenni nem csak Krisztus megvallásából áll, hanem részt kell venni Jézus életében. Jézus azt mondja, hogy az egyház az a közösség, amelyben Krisztus tovább él. Krisztus titokzatos teste az egyház. Tehát mindenképpen ennek az egyháznak, a keresztények közösségének a lényegéhez tartozik a vallomás, és mindenképpen a Krisztus életében, létében való részesedés. Talán így is mondhatnám mai divatos fogalommal, Jézus egzisztenciájában való részesedés, részvét. Testvérek, ez a mai vasárnap, különösen az evangéliumra hivatkozva, affelől akar bennünket meggyőzni, hogy az egyház, mint a hívő emberek közössége, a hitből él, és annak a tudatában kell minden egyes hívő embernek lenni, hogy ez a hit megtart bennünket. A mai jelenetre hivatkozva azt is mondhatnám, a vészek, a veszélyek fölé emel bennünket, ami persze nem azt jelenti, hogy ezeket megszünteti. De ez a hit azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy Krisztus mindig velünk van. Ha ezt az igazságot el akarjuk a filozófia oldaláról mélyíteni magunkban, akkor azt kell mondani, a hívő ember életéhez hozzátartozik a természet fölötti világgal való kapcsolat, az Isten világával való kapcsolat. Hiszen a hívő ember az a valaki, aki nem csupán ebben a világban él, nem csupán ennek a világnak az eszközrendszerével él, hanem kapcsolatban van a természet fölötti valósággal, az Istennel. És ennek a tudatában, a remény jegyében él. A reményünket ébresztgeti Jézus, amikor azt mondja, ne féljetek. Milyen megható, amikor a föltámadása után ezzel fordul a tanítványaihoz. Ne féljetek. Aztán később, ne féljetek is, dednyáj. Ma is ezt akarja Jézus tudatosítani velünk és bennünk. Ne féljetek. Persze, most egy pillanatra vissza gondolok az előbb elmondottakra, ez csak akkor igaz, akkor érvényes, ha az ember kapcsolatban van az Istennel. Különben üres szó. Különben legyőznek a hullámok, legyőznek a viharok, elmerülünk a vészben. Különben egyszerűen a kívülről jövő megpróbáltatások, a materialista gondolkodás, az ateista életszemlélet egyszerűen elbizonytalanít bennünket, nem véletlenül, mert egy picit a szíveméjén mindegyikünk materialista is. És a szíveméjén egy kicsit mindegyikünk kételkedik is. Ugyanakkor a belső gondjaink, a belső bajaink föl tudnak morzsolni bennünket. Akkor, amikor ijesztő ellentétek támadnak haladók meg konzervatívok között, meg kell találni az egyensúlyt, az értékekhez való ragaszkodást és az előre vívő gondolatoknak a megragadását. Minden esetre ne féljetek. Ne féljetek és higgyetek abban, hogy a hit fönntart és megtart bennünket. Egyébként nincs más lehetőségünk, nincs más eszközünk. Ha más eszközökhöz nyúlunk, ha a világ eszközeit helyezzük előtérbe, akkor biztos, hogy vereséget szenvedünk. Ha másmilyen vereséget, a lelki ismeretünk nyugtalansága állandósul. Mint ahogy Illés nyugtalanságával találkozunk, mint ahogy az apostolok kétségbeesésével találkozunk, mert tudomásul kell vennünk, hogy az Isten csak a csendben, csak a békességes, az irgalmas szellemiségben, lelkületben van velünk. Testvérek, eszerint a történet szerint az egyház akkor ez a kis hajócska volt, benne a 12 apostollal. Tökéletesen megjelenítették az emberi gondolkodást, valamiképpen hordoztak magukban egy vágyódást az Isten után, volt tapasztalatuk is Krisztussal, az Istenről, de akkor, amikor ez a hajócska, ez az egyház, a világ szorongattatásai közé kerül, akkor bizony elveszíthetjük a fejünket, és csak egy lehetőségünk van, hogy fölismerjük, Jézus velünk van. Jézus nem hagy magunkra, jön hozzánk. Érdemes egy kicsit magát a történetet is értelmezni, hiszen a Szentírás tudósok mondják azt, hogy ez a hajó az egyház képe. Ugye egy hatalmas csodának voltak tanúi. Jézus több ezer embert megetetett, és a levegőben volt, hogy most érkezik el azt, amire vártak. Most jön Jézus, és ennek a népnek az élére áll, abban az értelemben, ahogy azt ők elgondolták. 5000 ember, 5000 férfi ember volt ott, ezzel a hatalmas élménnyel, hogy Jézus jól tartotta őket, nem véletlen, hogy királlyá akarták tenni, és azt várták, hogy most Jézus az élére áll ennek a tömegnek, és megvalósítja az ő álmaikat, az ő evilági álmaikat. Mert hiszen nagyon jól tudjuk, nem akarok erről sokat beszélni, Jézust evilági megmentőként szerették volna látni. Gondoljunk csak az Zebedeus fiak anyjára, aki azt várta volna Jézustól, hogy az ő fiainak jó pozíciója legyen ebben az országban, amit Jézus alapít meg. És valószínű, hogy valamiképpen ez az érzés föltámadt az összes apostolban a kenyérszaporításkor, és talán gondolhattak arra, hogy na most. És akkor azt halljuk, hogy Jézus kényszerítette őket, hogy menjenek át a túlsó partra. Mint egy ki akarja őket rázni Jézus ebből a nosztalgiából. Ki akarja őket emelni ebből a közegből, ahol ezek a hamis elvárások, hamis gondolatok felszínre törtek. A régi szentírás fordítás azt mondja, hogy megkérte őket. Most egy kicsit szigorúbban hallottuk a szentírásból, úgy látszik az új fordítása a Bibliának már utal erre. A görög szentírás sokkal keményebben fogalmaz, azt mondja, Jézus kényszerítette őket, hogy menjenek. Nem akartak menni. Nekik jó volt itt most ebben a dicsőségben sütkérezni. No, meg talán az is igaz lehet, amit szintén a szentírás magyarázók mondanak, hogy ezek a tapasztalt halász emberek látták azt, hogy vihar lesz, és Jézus ebben a viharba kényszeríti bele őket. Becsületükre legyen mondva, belementek a viharba, de közben a gondolataikkal nem tudtak mit tenni, és kétségbe esve talán arra számítottak, hogy elvesznek. És akkor jön feléjük Jézus. És nagyon lényeges az, amit itt hallunk, Jézus azt mondja, ne féljetek, én vagyok. És ez nem csupán azt jelenti, hogy talán akár már a hangszínéből is megtudták, hogy Jézus az, ez többet akar mondani nekünk. Ez valamiképpen az emberiség üdvrendjében elhangzó igazságot hozza újra a felszínre, hiszen akkor, amikor az egyiptomi rabságból szabadul a nép, akkor Mózes kérdezi az Úrtól, hogy ki vagy te, aki itt velünk vagy és segítesz, akkor az Úr megmondja a nevét, aki van. És itt, amikor Jézus ezt mondja, én vagyok, akkor valamiképpen ez a van visszhangzik ebben a Jézusi szóban. Akár gondolhatunk egyből arra is, én és az Atya egy vagyunk. Nyilvánvalóan Jézus ki akarja fejezni, hogy úgy, ahogy a pusztai vándorlás idején az, aki van, az értetek van, titeket akar megszabadítani, aki most itt van, az értetek van, titeket fog megszabadítani ebből a viharból, titeket akar megszabadítani ennek a világnak a kísértései, megpróbáltatásai közepette. Csak ennek egy feltétele van, az, amit ki is fejeznek az apostolok. Te vagy az Isten fia. Péter nem ugyanezt mondta? Kinek tartják az emberek az ember fiát? És akkor Péter, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Tehát ez egy üdvtörténeti betoldásként is értelmezhető. Aki itt van, az megszabadítja őket. Aki itt van, az hozzájuk tartozik. És ha ők hozzá tartoznak, akkor minden baj, minden viszály közepette, van reményük arra, hogy átjutnak a túlsó partra. És ez a hozzátartozás a hit, ami, ahogy már mondottam, nem más, mint az e világban élő embernek a kapcsolata egy másik világgal. A természet fölötti világgal, az Istennel. És nekünk keresztényeknek ez az egyetlen lehetőségünk, ez a kapcsolat. És ebben az esetben ne féljetek. Ha ez a kapcsolat élő, akkor ennek a világnak nincsenek olyan erői, amelyek legyőzhetnének benneteket. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A pokol kapui sem vesznek erőt ezen az egyházon, de csak ebben az esetben, ha ezzel a természet fölötti lehetőséggel operál az egyház ebben a világban. Ha belemegy az e világnak az eszközrendszerébe, és azokat használja, akkor vége az egyháznak. Vagy legalábbis akkor vereséget vereségre halmoz, és nem tudja betölteni a hivatását, a küldetését. Az Illés történet is erről szólt. Ugye Izrael északi és déli része harcban áll egymással, a főniciai Jezabel a Bál kultuszt erőlteti, ez egy termékenységi istennő kultusza, és a próféta fölkel ezek ellen, a hamis próféták ellen, és megöli őket. És összeomlik Illés. Mert a prófétának nem ez a küldetése, és elmenekül, önmaga elől is menekül, meg az Isten elől is menekül, mert az Isten nem a harcok istene. Mert az Isten nem így akarja a kérdések megoldását. És végső kétségbe esésében könyörög Illés, hogy vedd el az én életemet is. És akkor ez a nagyon finom figyelmeztetés. Jön a földrengés, jön a szélvihar, és nincs benne az Isten. És jön a gyenge szellő, és találkozik az Istennel. Figyelmeztetés ez Illésnek, hogy az a módszer, az nem az Istennek tetsző. Mert abban nincs jelen az Isten. Ahol erőszak van, ott nincs az Isten. Akár ezzel a mostani történettel kapcsolatosan is eszünkbe juthat az, Péter, tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ránt, kard által vész el. Mert az ilyenfajta harcban, öldöklésben, problémák megoldásában nincs ott az Isten. Testvérek, azt gondolom, hogy éppen elegendő erőt meríthetünk ebből a történetből. Nyugodtan alkalmazhatjuk a mindennapjainkra, hiszen ha a hajó az egyháznak a képe, akkor a mi életünk azt jelenti, hogy nekünk át kell hajózni erről a partról a másik partra, mert egyszer elindul az életünk, és befejeződik, és ez azt jelenti, hogy az ember átél a túlsó partra. Az Isten oda akar bennünket átsegíteni. Az Isten azt akarja, hogy mi ebben a világban úgy éljünk, hogy róla tanúságot tegyünk, aki a csendben van, aki a megbékélésben van, aki az irgalomban van, és aki ezt magáévá teszi, az úgy ér át a túlsó partra, hogy Istenhez érkezik. Mert aki így gondolkodik, az már most is az Istennel van kapcsolatban. Aki így gondolkodik, az hisz. És hisz abban, hogy ez az Isten most is velünk van, és mindenek fölé emel bennünket. Nem a problémáinkat oldja meg, hanem a hit ajándékaképpen a lelkünk békéjét adja meg nekünk. Ne féljetek. Ne féljetek, csak higgyetek. Ne féljetek, csak konkrét módon éljétek a hiteteket. A legkülönbözőbb helyzetekben tegyetek tanúságot arról, hogy összetartoztok az Istennel. Akkor mondhat a világ, amit akar. Akkor mi úgy tudunk jelen lenni a világban, hogy ajándékként vagyunk itt, úgy, mint fény a sötétben, úgy, mint kovász, amely élvezhetővé teszi az eledelt. Csak bátorításképpen egy nagyon kedves képet hadd mondjak. Valahol olvastam egyszer, a 19. század vége felé, amikor a szabad gondolkodók, az evilági gondolkodók különösképpen is támadták az egyházat, hiszen ez nem a 20. század végének vagy második felének a világa. Egyébként mindig is támadták az egyházat az evilági módon gondolkodók, de akkor különösen fellángolt ez a harc, és Messinában egy olyan rendeletet hoztak, hogy van egy templom, ami életveszélyes, le kell bontani. Nyilvánvalóan ezzel az volt a cél, hogy eltüntetni valamit, ami talán sokaknak szúrta a szemét. És mit ad Isten 1908-ban a messinai földrengéskor, szinte az egész város elpusztult, csak ez a templom nem. Hát az Isten fricskája. Isten így tud válaszolni az e világ fiainak. Mi meg úgy tudunk az e világ fiaival szeretetben együtt élni, hogy tudjuk azt, hogy az Isten velünk van, és mi nekik soha nem ellenségei vagyunk, hanem Krisztusban testvérei. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Szeretném kérni a testvéreket, hogy egy szándékra ajánljuk föl ezt az imádságot. Tegnap én megígértem, hogy a közösségünkben ezt az imát érte ajánljuk föl, egy kedves testvérünkért, aki ma a nagy családjával ünnepel, akinek névnapja van, születésnapja van, és a közösségünknek talán mondhatom nyugodtan így ajándék tagja. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. A hitre legfőképpen indító az, hogy Jézus szeret bennünket. Minden helyzetben és minden körülmények között. Akkor, amikor a Jézus szíve tisztelet kezdett elterjedni, akkor egy festő valahol Franciaországban, egy nagyon-nagyon szép templomban festett egy képet, és Jézus megnyílt szívébe emberi szemmel alig látható betűkkel, beleírta övéinek a nevét. Azóta sokszor hivatkoztak erre a gondolatra, és erre a megnyilatkozásra. Jézus a szívére vesz bennünket. Jézus a szívébe írja mindegyikünket. Ha ez se elég, akkor nincs is hit. Engedjünk Jézus szelíd szeretetének. Könyörögjünk. Istenünk, te a tőled kapott szentségi eledel vétele által üdvözítesz minket, ez erősítsen meg, hogy mindig igazságot fényében járjunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, ezen a héten lesz Nagy Boldogasszony ünnepe, augusztus 15-e. Nagyon nehéz kifejezni, mit is jelent ez a ünnep a keresztény emberek életében. Ezt így mondja az egyházi jog, meg szabályzat, hogy parancsolt ünnep. A kérdés csak az, hogy a szeretetet lehet-e parancsolni. Nyilvánvalóan nem. De ha arról van szó, amit éppen előbb említettem, akkor erre a szeretetre valamiképpen válaszolni kell. Hát a hívő emberek részéről ez a válasz magától értetődő. A szeretetre szeretettel válaszol. Nagyon jó lenne, ha méltóképpen ünnepelnénk, arról nem is beszél, hogy a magyarok történetében mekkora nagy ünnep volt a Nagy Boldogasszony mindig. Sajnos nem munkaszüneti nap. Nem hiszem, hogy pontosan akkor, amikor az emberek azért harcolnak, hogy a munkahét még kevesebb órából álljon, akkor pár évvel ezelőtt még arra hivatkoztak, hogy nem lehet már ennyi munkaszüneti napot, ünnepnapot beiktatni. Nagy kettősségek ezek. Egyik oldalról hamisan ezeket mondani, másik oldalon meg harcolni azért, hogy ne 40 órás munkahét legyen, hanem még kevesebb. Akkor még arról nem is beszéltem, hogy mit jelent a munkanélküliség, stb. Ezek a kettősségek tépnek szét bennünket. Veszik el az önazonosságunkat. Hamis emberekké válunk. Éppen a napokban olvastam, döbbenetes, el kellene gondolkodni, itt a szlovákok régi ünnepeket hoznak vissza, és ezt teszik szlotáék és ficóék. És ezt is hallottam, hogy Romániában is régi egyházi ünnepeket munkaszüneti nappá fognak tenni. Ki vezeti a mi országunkat? És nem lehet állandóan csak itt szidni mindenkit. Nem vagyunk képesek érvényesíteni az akaratunkat. Valószínű azért nem, mert ez nem szócsata kérdése, mert a televíziókban mások hatalmas lehetőségeket kapnak, ez ellen nem is tudunk védekezni, de az életünk az kikényszeríthetné. Fájdalmas dolgok ezek. Még ebben, sőt a szerbekről is hallottam, éppen most, mikor Koszovó meg ezek a problémák vannak, egymás után jönnek elő, hogy a régi egyházi ünnepeiket megünnepelni. Igazuk van. Hát bölcsek, hát politikailag is okosak. Hát ezzel megnyerik a hívő embereket. De hát ne politikai ügyeskedés legyen ez. Próbáljuk ezen a szép napon, Nagy Boldogasszony ünnepén, az őseink hitének megfelelően az ünneplés. Sajnos tekintettel arra, hogy munkanap van, egy szentmise lesz este 17:30. Már próbáltunk olyat, hogy délelőtt is legyen szentmisát, pár ember lézengett, nincs értelme. Ünnepeljünk méltóképpen. Nem kell idejönni valahova, akárhova. Nem azért mondom én ezt, hogy ide jöjjenek minél többen. Nem erről van szó. Emelkedettebben gondolkodjunk. Szép Nagy Boldogasszony ünneplést kívánok mindenkinek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmisével. Istennek legyen hála.